Imádkozunk azért, hogy a szívek nyíljanak meg Jézusnak, aki meg majd egy nap eljön, és takába vág mindenkit, tehát rendet rak, és megújítja ezt az eget és a földet, és aztán nem lesz majd már szenvedés, nem lesz fájdalom, nem lesz könnyhullatás, hanem öröm lesz. Ja. Úgyhogy ezt várjuk, nem tudjuk, hogy mikor lesz. Egy jelet tudunk, az utolsó jel annak, hogy Jézus most már tényleg eljön, amikor minden egyes nép, minden nyelv és minden nemzet hallotta az evangéliumot. Addig nem. Úgyhogy nekünk addig az a dolgunk, ahol most elkezdjük az apostolok cselekedeteit. Úgyhogy az első fejezetet nézzük, 3.-4. verset, meg aztán az 5. Azt mondja, ez Jézus szenvedése és halála után történt. Ő azonban 40 napon keresztül többször is megjelent az apostoloknak, beszélt nekik Isten királyságára, és sokféle módon meggyőzően bizonyította, hogy él. Az egyik ilyen alkalommal, amikor együtt ettek, ezt parancsolta nekik. Az Atya megígért nektek valamit, ahogyan már beszéltem erről. Ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg ő be nem teljesíti az ígéretét. Mert János vízbe merített be, titeket azonban néhány nap múlva Szent Szellembe fognak bemeríteni. És a másik ígérésünk az a Titus könyvéből van, vagy leveléből, Titushoz írt levele Pál apostolnak, 3., 4., 5., 6. vers. Azt mondja, amikor azonban megmentő Istenünk jósága és irántunk való szeretete megjelent, akkor minket is megmentett. De nem azok miatt, amiket mi tettünk, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk, hanem mert megkönnyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés fürdője által, és megújított a Szent Szellem segítségével. Isten bőségesen ránk árasztotta a Szent Szellemet, megmentőnk Jézus Krisztus közreműködésével. Úgyhogy a mai üzenetünknek a címe az az, azon túl, hogy apostolok cselekedetei, de a mai üzenetnek a címe, hogy a Szellem által. A Szellem által. Úgyhogy mennyi Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy összejöttünk, és együtt gondolkodhatunk a te igédről. Kérünk, hogy itass át bennünket a te gondolataiddal most Jézus nevében. Ámen. Most van egy diskurzus így már régóta így a kereszténységben, vagy a kereszténységről, vagy mit tudom én, és ez a következőről szól, hogy vallás kontra, vagy vs kapcsolat. Tehát, hogy a kereszténység az vallás, vagy kapcsolat, vagy mi ez, vagy melyik. Ha ilyen nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor a vallás az az, amit te teszel, a kapcsolat az, hogy ismersz valakit most ebben a pillanatban. Tehát van egy valós kapcsolatod. Nem az, hogy tudsz valamiről, hanem, vagy valakiről, hanem hogy kapcsolatod van valakivel most. És ez a kettő között a különbség. És az abcsel egyben, az apostolok cselekedetének a rövidítése, abcsel, ott beleütközünk ebbe a csodálatos kapcsolatba. Nem a vallással való kapcsolat, hanem az Istennel való személyes kapcsolat. És ez volt az első században, a korai gyülekezetnek ez volt a katalizátora. Ez volt a beindítója mindennek, amit ott olvasunk. Majd elolvastuk a Máté evangéliumát, akkor utána együtt elolvassuk majd az apostolok cselekedeteit is, fejezetről fejezetre. De jöhetsz, már most olvashatod velünk párhuzamosan ezt is, de hogy tényleg ez volt, tehát a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat volt igazán a katalizátor annak, hogy a gyülekezet ott alakult. Most az apostol cselekedetei az, ami előkészíti a terepet arra, ami a következő 2000 évben történt a gyülekezet életében. És ez az a fejezet, itt az első fejezet, ahol Jézus feltámadásának a következményeivel találkozhatunk. Ugye Jézus meghalt a kereszten, eltemették, a harmadik napon legyőzte a sírt és a halált, és feltámadt. De nem ment egyből a mennybe, hanem itt maradt a Földön még egy kicsit, 40 napot. 40 napig itt volt, és történelmi feljegyzések vannak róla, szemtanúk vannak róla, hogy Jézus a feltámadása után még itt járt a Földön. Oké? Csodákat tett, beszélgetett a tanítványokkal, vezette őket, instrukciókat adott nekik. És mielőtt elment volna mennybe, azt mondta a tanítványoknak, hogy srácok, várjatok még. Ne menjetek sehová, most szerintem nem akartak sehová menni egyébként, ezt látjuk a későbbiekben, de azt mondta, hogy várjatok Jeruzsálemben, mert Keresztelő János vízzel keresztelt eddig, de ti a szellemben lesztek bemerítve. És azt mondta nekik, hogy majd erőt fogtok kapni ezáltal, és a tanúim lesztek. És aztán olvasunk ezekről az egyszerű férfiakról és nőkről, akik pont olyan férfiak és nők, mint mi, ti, meg én, vagy bármelyikünk, akik egyszerűen csak bíztak ebben az ígéretben, és miután Jézus a mennybe ment, ők összegyűltek Jeruzsálemben egy felső szobában, egy épületnek a felső szobájában, és vártak erre az ígéretre, amit Jézus mondott, hogy várjanak rá, mert majd eljön, nem sokára. Oké? Vártak az ajándékra. És míg vártak, imádkoztak, hittek, bíztak abban, hogy ez be fog teljesülni, és hirtelen, Apcsel 2-ben, azt mondja, hirtelen zúgás lett. Hirtelen egy zúgás hallatszott, mint valami erős szél. És Isten szelleme betöltötte ezt a felső szobát. És lángnyelvekként ott volt mindegyik őjüknek a feje fölött. A Szent Szellem. És mi történt? Hirtelen idegen nyelveken, létező, valós, idegen nyelveken kezdtek el beszélni, olyan nyelveken, amiket ők nem tanultak. És többféle nyelven elkezdtek ők ott beszélni. Ebben az időszakban volt ez a pünkösd időszak, a zsidóknak egy ünnepe, ahol ilyenkor minden zsidó jön ünnepelni Jeruzsálembe. És elkezdték ezek az emberek, a világ minden tájáról jönnek a zsidók, és elkezdték ezek az emberek a saját nyelvükön hallani Istennek az üzenetét, az evangéliumot. Nagyon, nagyon érdekes volt. És hirtelen Péter, aki szintén egy nagyon egyszerű ember volt, de a Szent Szellem által képessé vált arra, hogy bátorsággal fölálljon, mint hogy Gábor itt háromszor elkezd. Bátorsággal felállt, és elkezdte prédikálni Istennek az üzenetét. Elkezdett Jézus haláláról beszélni, a feltámadásról beszélni. És tudjátok, mi történt? 3000 ember megtért ennek a hatására. Úgyhogy feltelted a kérdést, hogy hogy történhetett ilyen? Hogy történhetett ez? És egyértelmű, nem embereknek a cselekedete volt. Se férfiaké, se nőké, és nem is a vallás hatására, nem is azért történt ez meg, mert valami miatt ilyen nagyon felkészültek lettek volna, fogalmuk sem volt, hogy mi hogy fog történni, se nem az intelligenciájuk miatt, se nem a képzettségük hatására történt ez az egész. Egyszerűen ez a szellemnek, a Szent Szellemnek a cselekedete volt. Pont. Ahogy Zakariás is mondta, Zakariás 4:6, azt mondja, hogy nem hatalommal, nem erőmmel, erővel, hanem csak a szellemem által. Oké? Úgyhogy figyelj, a Szent Szellem egy személy. Oké? Erről már volt egy jó hosszú sorozat, és rengeteget tanultunk róla. És te arra lettél teremtve, hogy egész életedben a Szent Szellemmel együtt járj. Mint egy baráttal. Mindig és mindenhová. Úgyhogy a kérdés az igazából lesz, hogy kicsoda ez a Szent Szellem? Ki ő? Mert arról egy kicsit több fogalmunk van, hogy kicsoda az Atya. És mivel mindannyiunknak voltak atyánk, kinek jó, kinek nem jó, kinek akármilyen is, de valami képünk van arról, hogy milyen egy atya, egy apa. De hát olvastunk a Bibliában is arról, hogy ő teremtett mindent, ő a mi atyánk, ő a megváltó Jézus Krisztusnak az édesapja, ő küldte el értünk az ő fiát, aztán ismerjük a második személyt is, elég tisztán leírja nekünk az evangéliumok, hogy milyen volt Jézus, őt is ismerjük, elég jól. Ő adta oda mindenét értünk, de kicsoda ez a Szent Szellem? Ki ez a harmadik személye a Szent Háromságnak? És mi az ő jelentőség az életünkben? Ugye a Krisztus követőknek az életében. Na most, ezek jó kérdések, és erre igyekszünk ma válaszolni, jó? Tehát Jézus barátja volt mindazoknak, akikkel csak találkozott. Már igazából, ha már elég jó benne vagyunk a Máté evangéliumában, láthatjuk is. Láthatjuk ezt, hogy mik történtek, és Jézus milyen kapcsolatban állt az emberekkel. Nagyon közeli, közvetlen kapcsolatban volt velük. És rögtön tudott a fájdalmukhoz kapcsolódni. Meglátni, ahol szükség van. Nem félt attól, hogy rázos dolgokról beszéljen, nem félt attól, nem félt attól, hogy valaki miatt csalódás éri. Egyszerűen csak ő egy teljesen ember, és egy teljesen Isten volt. És mondhatjuk azt, hogy ő barátja volt a betegnek, barátja volt a csalódottnak, barátja volt a depressziósnak, barátja volt az elszigeteltnek. Olyanoknak volt a barátja, akikkel senki nem akart együtt lenni. Úgy is hívták őt, hogy a bűnösök barátja. Oké? Tehát a bűnösök barátja. Mindenki barátja. De Jézus emberi testében korlátozott volt. Ugye, mert ő fizikai testben volt itt a Földön. Tehát nem tudott 100 kilométerrel arrébb is ott lenni. Tehát ahol ott volt. Máshol nem tudott ott lenni. Oké? Tehát fizikai testben csak egy helyen tudott lenni. Úgyhogy mielőtt elment a mennybe, a tanítványának azt mondta, hogy elküldöm, én elmegyek, és elküldöm a vigasztalót, a Szent Szellemet, aki majd megtanít nektek mindent, kétet mindent, és emlékeztetni fog titeket arra, amit én mondtam nektek, míg itt voltam, amiket parancsoltam. És ez a Szent Szellem odaadatott minden egyes hívő embernek. Bárki, aki Jézus Krisztusra bízta az életét, megkapta a Szent Szellemet. És ez a hatalom és erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, ő a Szent Szellem, az megadatott neked is, meg nekem is. Még egyszer, mikor? Hát akkor, amikor hittél, abban a pillanatban, amikor hittél, és a bizalmadat Jézus Krisztusba vetetted. Megkaptad ezt a hatalmat, és megkaptad ezt az erőt, a Szent Szellemet. Ő nem egy hatalom, meg egy erő csak, ő egy személy, egy barát. Oké? Onnantól kezdve már nem jársz egyedül sehová. Még akkor is, amikor este mész haza valahonnan, és mindig magad mögé nézel, hogy van-e veled valaki, és akkor azt mondja, hogy jó van, csak a Szent Szellem csoszog itt velem mellett. Őt hallom mindig. Jó? Tehát ilyenek. Tehát van egy barátod, aki mindig mindenhová veled tart. Jó? Tehát ha akarod, ha nem, ott van. Úgyhogy az életed minden szakaszában ez így van. Úgyhogy hálás lehetsz. Hálás lehetsz a Szent Szellem jelenlétért az életedben. Miért küldhette őt nekünk? Például, hogy tanácsoljon bennünket. Oké, tehát ez is egy dolog, hogy tudd, hogy nem csak vissza kell tekinteni arra, amit Jézus tett, megmondott, hanem meg lesz az, amit ígért, mert azt is mondta Jézus a tanítványoknak, ha majd ott itt lesz a Szent Szellem, akkor ti még nagyobb dolgokat is fogtok csinálni, mint amiket én csináltam. Ja. Úgyhogy figyeljetek! Az életednek célja van. Nem ez a mókuskerék, amit itt a bioszban élsz, meg a ránézel az időbeosztásodra a naptáradba. És akkor ez az életem, nem. Életem, nem ez az életed, jó? Nem ez az életed. Van egy sokkal magasabb célja az életednek. Van egy sokkal magasabb elhívása. Ez nem azt jelenti, hogy az, ami ott van a naptárban, az ilyen másodrendű, és ezt igazából ezt onnan ki kéne löpni onnan, és ezt a valami szuper elhívást kéne oda beletenni. Nem. hanem az, ami ott benne van a naptárodban, a munkahelyed, a gyereked, a hobbid, az akármid, a barátok, ő feléjük van egy speciális elhívásod. És ezt kell megtalálnod abban, azokban a személyekben, azokban a helyzetekben, ahol jársz, ahol élsz, ahol vagy. Ott kell megtalálnod, hogy neked ott mi a helyed Isten által. Ja, úgyhogy nagyobb dolgokat fogunk tenni. Aztán, nem csak apostolok cselekedetei 2-ben volt ott a Szent Szellem, hanem ott volt már egészen a kezdetekkor is. 1 Mózes 1-2. Biztos, hogy ismeritek ezt a verset, mert ha valaki elkezdi a Bibliát, ez biztos, hogy olvassa. Ezt az egyet legalább, ez idáig eljut, a második versig. Kétet, a föld kaotikus, lakatlan és üres volt. A mélységet sötétség borította be. De Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Tehát ott lebegett a vizek fölött. És ahogy majd olvasni fogjátok tovább az írást, látni fogjátok, hogy Isten szellemét, látni fogjátok, hogy Isten szelleme újra, meg újra, meg újra, meg újra életet teremt. Nem csak így a teremtésnél, hogy létrehozta az élő világot, benne minket is, csak nekünk lelkünk is van, tehát Isten életéből valami, hanem újra meg újra életet teremt. Na most, aztán életet teremt még hol? Zsoltárok 104.30, figyelj, azt mondja, amikor rájuk lehelett szellemed, teremtményeid életre kelnek. És megint betöltik a föld színét. De nem csak ő életet teremt, tehát nem csak létrehozza az életet, hanem fenn is tartja. Jób 34-ben azt mondja Isten szelleméről, 14.-15. vers, azt mondja, ha Isten csak magával törődne, és szellemét újra magához vonná vissza, ha teremtményeitől lehelletét visszavenné, mi történne? Bizony, minden élő azonnal kimúlna, mint porrá omlanánk megint. Tehát ilyen kis kupac maradna mindegyünk helyén. Ha Isten az ő szellemét megvonná a teremtményeitől, akkor jó. Egy marék por lennénk. Aztán Jézus Mária méhében fogant, kicsodálta Isten szelleme által. Jézust a Szent Szellem vezette ki a pusztába, miután bemerítkezett. A kísértésbe. A 40 napos bőjtbe és a kísértésbe. Hogy meg legyen kísértve. És aztán Jézus a szellem által kapott erőt a szolgálatára. A csodáit látva mondhatjuk, hogy ezeket is mind a szellem által tudta tenni. Úgyhogy a kérdésem az ez. Ha Jézus a szellemben járt, hogy elvégezze ugye a küldetését, az elhívását, hogy elvégezze a misszióját itt a Földön, akkor mi miért gondoljuk azt, hogy mi a szellem nélkül bármit is tudunk tenni? Ha maga Jézusnak is szüksége volt Isten szellemére, akkor mi őt nélkülözve semmire nem vagyunk képesek. Csak annyira, mint egy marék por. Mindent bekoszolunk. Igen. Jó, úgyhogy figyelj, ha Jézus be van töltve szellemmel, és a szellem vezeti őt, a Szent Szellem, mikor a kísértésbe megy, mi miért gondoljuk azt, hogy mi pusztán a saját akaraterünkből ezekben a helyzetekben mi győzni tudunk. Ha Jézus szellemmel telve lépett szolgálatba, és azt a tekintélyt és erőt, felhatalmazást tőle kapta, akkor miért gondoljuk, hogy minket a szolgálatra, vagy amikor igen, valami szolgálatról beszélünk, akkor az azon múlik, hogy én meg tudom-e csinálni, hogy megvan-e a megfelelő oktatásom, képzettségem, rátermettségem, vagy bármi. Nem ezen múlik. Mert Jézus is a szellem által volt képes a szolgálatra. Ha Jézus a szellem által tett csodákat, akkor miért gondoljuk, hogy ez ajándékunk? Vagy ez erőnk? Az erőnk majd elég lesz, és menni fog. Nem, nem. Csak a szellem ereje által lehetséges ez. Csak is a szellem ereje és hatalma tesz bennünket képes, és csak ezáltal fog megtörténni. Okay? Csak az Istennek a szellem által tudjuk azt az életet élni, amire Isten bennünket teremtett. És ezért mondjuk azt, hogy amíg valaki nem bízza rá az életét Jézus Krisztusra, addig úgymond halott. Él, de halott. Ott van egy vonat, ami így a sín mellé van rakva. Csak 10-5 centi. Ott a sín, ott a vonat, csak 5 centire mellé. Képes az életre, képes mindenre, de nem a helyén van. Vagy ott van aztak a számítógépek, csak nincs bedugva a 220-ba. Ó, de csak 2 centire van a konnektortól a dugó. Nincs rácsatlakozva a hálózatra. Tehát nem fog működni. Minden megvan benne, ami kell. Helyén vannak az alkatrészek, a szoftver, minden ott van, de nincs benne az élet. Úgyhogy szükségünk van. Szükségünk van rá. Abszolút szükségünk. Nélküle nincs értelme az életünknek. Úgyhogy az első dolog, 3 pontunk lesz. Az első dolog, mert ez csak a bevezető volt, hogy amit figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy a szellem általi életet tudjuk élni, azt az életet, amiben az Istennek a szelleme vezet minket. Az első, amit figyelembe kell vegyünk, az, hogy a szellem felhatalmaz minket. Felruház minket. Hatalmat ad. A szellem az életed minden területén felhatalmaz. Mire hatalmaz föl? Hogy átváltozz. Hogy folyamatosan átváltozz. És sokszor azt gondoljuk, és lehet, hogy sokáig azt gondoljuk, hogy azért kell átváltoznunk, hogy Istennek tetsző életet éljek. Azért kell megváltoznom, mert ha már Jézus az életét adta, értem, akkor nekem meg kell válni, akkor nekem is kell valami beledobni az egyenletbe. Nem. Mi képtelenek vagyunk változni. Azért vagyunk képesek változni, mert ő megmentett minket. Nem azért leszünk megmentve, mert mi majd szépen megváltozunk, és megmentett állapotba rittyentjük magunkat, hanem azért vagyunk képesek változni, mert ő már megmentett minket, és mindent megadott arra, hogy változzunk. Úgyhogy erre vagyunk felhatalmazásunk. Amikor találkozol Isten szellemével, akkor nem maradsz ugyanaz, mint voltál. Történnek változások az életedben. A szellemnek a hatalma képes mindent, és ezt értsd szó szerint. Ami a legnagyobb Góliátod az életben, a legnagyobb problémád, nehézséged az életben, még azt is képes megváltoztatni. És én ezt nem tudom, hogy melyik kinek mi ez. De nem csak akkor változtatott, amikor találkoztál vele, hanem ő folyamatosan teszi ezt. Hűségesen, napról napra, türelmesen. És a jövőben is változtatni fog. És a kérdés ez lesz, ugye, hogy mekkora ennek a változásnak az ereje. Tehát, mi a mértékegység az erőnek? Fizika, kisegít, érettségizők? Kiló zsúl, Newton? Mindegy, nem így mérjük, jó? Hanem nem tudom, én csak arra tudok gondolni, hogy fogta a genezáreti tavon halászó legényeket, és a korai gyülekezet pilléreivé tette őket. Megbízható emberekké tette őket. Olyan, akikre támaszkodhattak akár több ezren is. Nem azt, hogy az életük problémáját megoldották, de Isten vitte a korai gyülekezetet az ő vezetésük által. Vagy mekkora ez a változásnak az ereje? Hát az, hogy fogta Pál apostolt, aki ugye Saul volt, a zsidó neve Saul volt, keresztény neve Pál, aki gyilkolt, vagy római neve volt Pál, aki gyilkolta és üldözte a keresztényeket. Üldözte a Jézus követőket, és mit tett Isten vele? A pogányok apostolává tette. És olyan erőt adott neki, hogy képes volt szakítani a múltjával. Képes volt szakítani azzal, hogy ő egyszer sok-sok Jézus követőt halálra ítélt. És el tudta fogadni a megbocsátást rá. Világosságban tudott járni. Bátorsággal tudott beszélni városról, városra, az örömhírről, az evangéliumról. És hordozta az evangéliumot. Városról, városra. Sőt, nemzetről, nemzetre. Változás ereje megérintette Mária Magdalénát is. Nem tudom, hogy ismeritek a Chosen sorozatot. Le lehet tölteni telefonra, ez egy alkalmazás, The Chosen, és magyar felirattal megvan. Ez egy ilyen adományok által finanszírozott sorozat Jézus életéről. Az evangéliumokból vannak a különböző epizódok, de kicsit színezve, kicsit nagyobb történetet beletéve, mint amit olvasol. És ott az első, második részben, az első évadban, az első, második részében ott van Mária Magdalén, akit hát 7 démon gyötört. És a vallás, és a Nikodémus, az valószínűleg, tehát úgy van a sztori, hogy Nikodémus szeretett volna neki segíteni, meglátogatta őt, stb. De gyönyörű látni ebben a két részben, hogy hogyan változott meg az ő élete, és lett Jézus követővé. Onnantól kezdve, hogy őt mindenki teljesen másként ismerte. Mária Magdalénát. Ő volt Lilit. Ez a neve a sorozatban. Na, tehát, ha akarjátok nézni, ezt felirattal tudjátok nézni ezt a sorozatot. Nagyon-nagyon szuper. Tényleg nem ilyen nyálas Jézus film, meg ilyen a 68. Ez egy alkalmazás. Beírod a playáruházba, hogy Chosen. De nem C-vel, hanem CH-val. De majd utána leírom neked, jó? Ez angolul van. Na, tehát képes volt megérinteni Mária Magdaléna életét, és megváltoztatni. Úgy, hogy 7 démon volt benne, és elképesztő megkötözöttségei voltak. És ő volt aztán az egyik fő támogatója Jézusnak. Ugye, mert Jézussal nem csak a tanítványok mentek, hanem mentek hölgyek, asszonyok, és kísérték Jézus mindenhova, és ők gondoskodtak a tanítványokról, Jézusról, a dolgaikról. Úgyhogy Mária Magdalena ott volt vele mindig. Na, de figyeljetek, ezek a változások csak Isten szellemének az ereje által lehetségesek. Nem más. Nem tudom, hogy te hol és milyen helyzetben látsz, vagy milyen be vagy. Mi történik otthon, vagy valahol máshol, ami miatt nagyon aggódsz, félsz, vagy depizel, nem tudom, mi zajlik, nem tudom, milyen cetliket ragasztottak rád az emberek a munkahelyeden, otthon, a családodban, vagy minek mondtak el téged, de hadd mondjak valamit erről az erőről, amivel rendelkezel, hogy nem vagy magadra hagyva. Ez az erő a tiéd. Mindegy, hogy ki mit gondol rólad, és mi tényleg. Tehát ez az erő, ez a tiéd. Nem vagy magadra hagyva. Figyelj, az univerzumnak a teremtőjéhez tartozol. Az övé vagy. Mindegy, hogy mind mész keresztül. Igen, van fájdalom, van szenvedés. De egy biztos, hogy egy biztos atyai kézben vagy. És ha át kell menned rajta, de ő, a te mennyi atyád, úgy mész át rajta, hogy ő ott van veled. És vele együtt mész át rajta. Úgyhogy az, amit beléd helyezett, az ő szelleme, az gyümölcsözni fog. Mert megkaptad. És ő gyümölcsözni fog. És ő türelmes az ő gyermekével. Ő hűségesen vezet minket. Ő felhatalmaz és erőt ad. Minden egyes lépésünkön. Miért hatalmaz fel minket? Miért ad nekünk erőt a változásra? Ez nagyon fontos. Mert ha itt megállunk, akkor csak korhülyek vagyunk, csatlakoztunk a mai kor szelleméhez, individualizmus. De jó nekünk! De jó nekünk, mert milyen jó nekünk, mert az univerzum teremtőjéhez tartozunk. Nem. Ez még nem Isten szíve teljesen. Isten szíve az ettől nagyobb. Mert azt mondja, azért hatalmazott fel bennünket, apostolok cselekedet 1:8, erőt kaptok, hogy kik legyetek? Tanúim legyetek. Tanúim legyetek. Arra kaptok erőt, hogy tanúim legyetek. Arra kaptok erőt a változásra, hogy az az élet, az a változó élet, az a, amin változásokon átmész, az tanúsága legyen annak, hogy van ott valami több, valaki több. Tanúi legyetek Jézus élet megváltoztató erejének. Tanúi legyetek az evangéliumnak, hogy az evangélium milyen munkát tud végezni az életedben. Hogy valaki, aki képtelen Istent keresni, képtelen Istent megtalálni, ugye, mert nem Isten veszett el, hanem én, tehát ezért nem mi találjuk meg Istent, hanem ő talál meg minket. Nem tudunk magunktól semmi jót tenni, de ő mégis meghalt értünk. Tehát nem kell semmi keresést csinálni, nem kell változnunk, nem kell jól csinálnunk a dolgokat, hogy aztán ő valami dologgal megajándékozzon minket, örök élettel, Szent Szellemmel, meg ilyenekkel. Nem, amikor még totál nem keresjük, amikor Saul vagy Pál rohant, hogy üldözze a keresztényeket, ő azon az úton, tehát abban az állapotában ment oda hozzá, hogy hello, itt vagyok. Szeretlek. Nem akkor, amikor elkezdett már fordulni és meggondolni magát. És ez az evangélium. Az evangéliumnak ilyen ereje van. Hogy valakit meg tud fordítani úgy, hogy ő nem is akarja. Hú. Úgyhogy mit jelent tanúnak lenni? Azt jelenti, hogy ajtókon kopogtatunk, és akkor visszük a cetlit, és beszélünk a gyülekezetről, meg beszélünk Jézusról, és de jók vagyunk. Vagy az utcára ki kell állnunk prédikálni, hordóra, dobozra, színpadra, bármire, vagy leszólítani az embereket az utcán, ez a tanúság? Nem. Vagy úton, útfélen, bárhol vagyok, fodrásznál, kozmetikusnál, buszon, vonaton, agitálom az embereket, akik a közelembe kerülnek, hogy úgy gyere el a gyülekezetbe, mert így, meg úgy, meg amúgy. Nem. Figyelj, ha egy bíróságon be vagy idézve mondjuk egy autóbaleset miatt tanúként, akkor mit kérdeznek tőled? Így van. Hogy mit láttál? Csak azt mondd el, amit láttál. Ne költsél hozzá, ne menteges se az, aki belement, se akibe belement, ne hozz fel apját, anyját egyiknek se. Semmit. Csak mondd el azt, amit láttál. Oké? Elmondani. Mit láttál? Minek voltál a tanúja? Na, tanúnak lenni, ez ezt jelenti. Ezt jelenti. Pontosan ezt. Ezt olvassuk apostolok cselekedetei 2-ben. Hogy Péter kiállt Isten hatalmában. Ő adta a bátorságot, ő adta a szavakat neki. Isten. És egyébként ő adta a kinyitott szíveket is. Jó? Tehát nem azért, mert olyan sármos volt Péter, meg jól öltözött, meg szépen tudott beszélni. Nem? Isten nyitotta ki a szíveket is. Okay? És elmondta mindenkinek, hogy ő mit látott. Elmondta, hogy mi történt ő, hogy Jézussal jár. Én láttam Jézust, vele éltem, vele jártam, vele voltam 3 évig, láttam megfeszíteni, láttam eltemetni, láttam feltámadva. Tehát láttam, és ha a hited és a bizalmad őbelé helyezed, ezt mondta Péter, akkor egy vadonatúj életed lehet. Wow, ennyi. Ez volt az a hú, de nagy üzenet. Péternek ott abcsel 2-be. Figyelj, Istennek nincs szüksége arra, hogy mi valahogy tupírozzuk a történetet. Vagy túlspiráljuk. Nem kell túl bonyolítani. Annyit akar, hogy nyisd ki a szád, és kezdj el arról beszélni, hogy mit tett ő a te életedben. A te életedben. Megszabadított? Akkor beszélj arról. Ha békességet adott különböző olyan helyzetekben, ahol korábban égnek állt a hajad, vagy a kollégádnak égnek áll a haja éppen, akkor mondd el ezt, hogy neked békességed volt. Vagy nem mindig volt így, de most békességed van. Vagy adott reménységet reménytelen helyzetekben? Már nem úgy adott reménységet, hogy minden megoldódott és szép lett, és most már pillangókat kergetve mész a virágos mezőn, a csodaréten, ott hol Mórahalomnál, hogy ott a környéken, hogy ásott halom fele. Nem. Hanem reménytelen, ha fölnézek, kinyitom a szemem, de az Úrra nézek belül, akkor ő valahogy kiáraszt egy reménységet, és van hitem és bizalmam, hogy igen, az ő atyai kezével fogok én ezen keresztül menni. Vagy kaptál egy új kezdetet? Valahol, valamilyen helyzetben? Akkor beszélj arról. Vagy kaptál tőle örömöt? És aztán ez erősségeddé vált? Vagy, tehát van bármilyen tanúságunk valamiről? Vagy mindannyian csak azt tudjuk mondani, hogy olvastuk a mai igét ma. Ennyit tudunk Jézusról az életünkben. Vagy négyszer, ötször kiolvastuk a Bibliát. Ennyit tudunk Jézusról az életünkben. Hát nem, hát persze, hogy van bizonyságunk. Hát persze, hogy van tanúságunk. Hát tudjuk Isten valóságát, munkáját, tudunk róla beszélni. Van itt egy-kettő tanú? Egy-kettő? Jó, van itt legalább kettő. Három is van, jó van, egyem a szíveteken. Úgyhogy, és erről beszélt Jézus, hogy ezért várjatok, mert megkapjátok a Szent Szellemet, mert ő fog titeket képesíteni, hogy tanúk legyetek. Mert a Szent Szellem által történnek majd olyan változások az életekben, amiről tanulságot tettek. Tehát tudunk tanulságot tenni, hogy éppen múlt héten milyen filmet néztél a Netflixen vagy a moziba. Az is egy tanulság, mikor ez nagyon jó, ezt nézd meg. Ugye ezzel semmi problémánk nincsen. De ehhez nem kell Szent Szellem ereje. De az, hogy életmegváltoztató dolgokat történjenek az életemben, és aztán erről beszéljek, na ahhoz kell a Szent Szellem. Úgyhogy a kérdésem az ez, hogy mi a te történeted? Egyébként nem rossz leírni egy 1-2 perces verziót erről. Tehát leírni egy 1-2 perces verziót, lehet a 20 évados verziót is nyugodtan, a 20 évados, 20 részes, 400 rész összesen azt is meg lehet csinálni. Akkor imádkozunk, hogy aki hallgatja, annak meg az Isten adjon türelmet, hogy végighallgassa. De, tehát, tehát van-e történeted, és mi az? Egy másik kérdésem, hogy ismeri bárki a történetedet? Vagy az, hogy jó, hát ez az én dolgom, az én magánügyem, tudom. Mert egyébként sokat beszélünk a nap során. Jó, nem mindenki. De általában beszélgetünk, nem dolgokról. Mi a témánk, amikor beszélgetünk? Kivel osztjuk meg amúgy a Jézus történetünket? Tudod, hogy én is visszagondolok, hát rengeteg történetet lehetne mondani, de tényleg már csak az, hogy az én életemet teljesen megváltoztatta. Én 20 évesen találkoztam Jézussal, már biztos, hogy hamarabb is. Egyébként vannak foszlányok, hogy hamarabb is, de a megtérésem az 20 és 21 éves korom között volt. És én első generációs keresztényként értem meg, tehát nem úgy, mint mondjuk a mi gyerekeink, most már ők második generációsak, bár az a keresztény ez mindig első generációs, mert Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, de meg tudnak születni egy keresztény családban, ahol nem idegenek ezek a kifejezések, dolgok, stb. Én egy olyan közegben nőttem föl, ahol teljesen idegen volt. Egy darabig jártam hittalra, csak hogy meggyőződjenek a szüleim arról, hogy majd ha egyszer házasodunk, akkor, vagy eltemessenek, vagy házasodunk, akkor tudjunk ott Nem tudom már miért van, tehát van valami ilyesmi benne. Mindegy, a lényeg, hogy öcsémben nem minden egyes alkalom kínszenvedés volt, mert akkor volt a diákmise, amikor a legjobb sorozatok, gyereksorozatok mentek vasárnap délelőtt. Ugye most már 24 órán keresztül mennek a jó gyereksorozatok, tehát nincs jó idő, rossz idő. Akkor 9-kor, vasárnap délelőtt 9-kor voltak a jó sorozatok a mi kölökkorunkban. Ez olyan volt, mint emlékeztek, az Izaura meg minden kedden volt. Tehát keddenként voltak a sorozatok. A Franciscola, meg az Izaura, meg a többiek. Meg az Oniden család, meg ezek. Ilyen... Hú de öreg vagytok! Innye. Ja. Na, szóval első generációs, egyébként Virág is első generációs, az életünk teljesen más irányba ment. Így fiatalokként. Nem hittünk Isten létezésében sem. Tehát már teljesen más terveink voltak, mint ahol most járunk. Előttünk állt a jövő, tervezgettünk, én a hajós szakmámat a tengeren. De megváltozott minden. Megváltozott minden. Rengeteg változás történt. Mielőtt elmentem volna hajózni, megragadta Isten a szívemet. És aztán jelentkeztem a teológiára, másra is, mert jelentkeztem jogra is, meg mérnökire is, sehova nem vettek föl. Teológiára meg, gyere, nyugodt, gyere. Fölvettek. És megkaptam az elhívásomat. És tudtam, hogy a helyemen vagyok. Úgyhogy, tehát Isten rengeteg dolgot változtatott. Aztán az, ahogy Pestről ide kerültünk, meg ahogy a gyülekezet alapítás, tehát mindegy, bármire gondolok, azt tudom mondani, hogy csak is az ő szelleme által történhetett ez. Tehát ezek a változások csak az ő szelleme által. És tényleg annyi mindent változtatott bennünk. Tehát voltunk szegénységben, bőségben, tehát sokféle állapotban. A lényeg, hogy bátran lehet tudjuk mondani, hogy Isten hűséges. Tényleg. Van ilyen sztorit? Akkor van, miről tanúskodnunk. Hogy Isten hűséges volt mindig. Igen, különböző epizódjaink voltak, különböző évadok, egyre több évad van már. És... De valahogy minden epizód végén valahogy sosem csalódtunk. Tehát, hogy ott volt. Ott volt Isten gondoskodása. Max aggódtunk, amíg oda nem értünk. Ugye? Tehát végig aggódod az utat, és azt mondja, na hát ezt tudtam volna, akkor nem aggódom végig az egész, mit tudom én, az elmúlt egy évemet, vagy akármennyit. Ha tudom, hogy ez van a végén. Ja. Na, és megkérdezheted, hogy Balukám, miért hozott fel ezt olyan gyakran, ezeket a sztorikat? Hát azért, mert még mindig ezen az oldalon vagyunk az örökkévalóságnak. Oké, az örökkévalóságban vagyunk most is. Csak még azon oldalán, ahol még hatással tudunk lenni emberek életére. Akiknek még hallania kell a történetünket és az evangéliumot. Úgyhogy beszélnünk kell ezekről a dolgokról, mert Istennek célja van az életeddel. De mind csak is az ő szelleme által. Oké? Tehát minden csak az ő szelleme által fog megtörténni. Úgyhogy ne is gondolkozz azon, hogy most jaj, Balus említett pár sztorit az ő életéből, meg mit tudom, meg ismerem, meg XY-t ismerem, hát az övék olyan jó történet, meg mit tudom, az övé milyen jó, az enyém, meg tök béna. Nem! A te történeted a te történeted. Valószínűleg te történeted a hozzád hasonlókat fogja megérinteni és megszólítani. És Isten fog arra gondoskodni, hogy kerülj olyanok közelébe és környezetébe, akiknek a te történetedre van szükségük. Vagy akárhogy is, csak ne agyald túl. Ja. Figyelj, nincs még egy olyan történet, mint a tiéd. És tényleg a vacsora asztal körül sokszor akkora hülyeségekről beszélgettünk, hogy bődület. Most nem taglalom. kire haragszunk, ki idegesít fel, hogy csámcsog, ne csámcsogjál már, hogy eszel, kattog a fogad közben. De amúgy honnan ismerjük mások történetét? Hát onnan, hogy elmondták. Valamilyen formában, most nyilván én, de más formákban is találkoztunk már, és beszélgettünk. És emberek is más, különböző formákban hallják a történetemet, meg a tiédet is. De úgy ismerik meg, hogy elmondják. Oké? Újra meg újra. És lehet nehéz volt beszélned, de csak tudd, hogy Istennek a felhatalmazottja vagy. A szellem által fel vagy hatalmazva, hogy tanúskodj Isten dicsőségéről. Mert ez az ő dicsősége. Ami változás történik az életedben, az ő teszi. Úgyhogy ezért a dicséret az őt érdemli. Ja. Úgyhogy a nagyszerű az az, hogy a sztori az megy, elindult valamikor, nekem 20-21 évesen, bár vannak régebbi sztoriaim is, ahol Isten már dobott magokat a szívem talajába, de ugye elindul a sztori, elkezdődik, nagyobb szabadságot élsz meg, nagyobb bölcsességed lesz, még több szeretetet önt ki rád, és még több szeretetre leszel képes, és ezek újabb, meg újabb, meg újabb történetek. Tanúságok. És így egyre több dolog lesz az életedben, amiről tanúskodhatsz. Oké? Tehát ez a szellem ereje. Második. A szellem leleplez. Mit leplez le a Szent Szellem? Hát Istent. Számodra Istent leleplezi a Szent Szellem. Honnan tudnád, kicsoda Isten is milyen, ha csak ő meg nem mutatja? Le nem leplezi. A görög szó, az a kinyilatkoztatás, vagy kijelentés. A Jelenések könyvének is, igazából jelenés, nem többes számba van. Tehát kijelentés könyve igazából. Ez azt jelenti, a görög szó, hogy levenni a fedelet valamiről. Szó szerint ez jelenti. Tehát van egy doboz, ami hát nem tudjuk, mi van benne, és mi nem tudjuk levenni a fedelet róla, de a doboz tulajdonosa meg tudja mutatni nekem, hogy mi van benne, mert ő le tudja szedni a fedelet. Kijelenti, megmutatja. Oké? Ezt jelenti a szó. És a Szent Szellem megmutatja, hogy kicsoda Isten és milyen Isten. Ő az, aki megmutatja. Ő az, aki leleplezi. Lehet, hogy hallottál már róla ezerszer, de amikor a Szent Szellem megmutatja, leleplezi számodra, na akkor válik igazán számodra valóssá. Oké? Amikor így végre megérted a matek példát. Tehát, hogy tudom, milyen ritkán van, nekem ritkán volt. Küzdöttem vele, mint malac a jégen, de imádtam, amikor néha egy-két dolgot így megértettem. Ebbe kapaszkodtak a tanáraim is. Ez elég volt arra, hogy átmenjek. Tehát végre megérted, és valóssá válik. És ezt teszi a Szent Szellem az életünkben. Folyamatos leleplezés van. Mit jelent? Hát, mit jelent? Oké, 25 éve ismerik egymást, igaz, drágám? 25. 97 óta. 25. Negyed évszázad. A házasságunk az 23 éves, az ismerettségünk 25. Ugye, amikor megtörtént az eljegyzés, meg minden, akkor így mondták nekem, hogy Balu, a házasság kemény munka. És akkor én meg, tudom. Olvastam könyveket róla, jártam a házassági tanácsadás órára a bibliaiskolába, és különben is. Hát szeretem. Aztán összeházasodtunk, egy kis idő eltelik, boom! Oké? És akkor már másképp mondom, a házasság kemény munka. De szeretem. Oké, 23 évvel később. A házasság kemény munka! De szeretem őt! Na, ezt hívják folyamatos leleplezésnek. Kérdez? Az elején is tudod az infót, de később tudod meg igazán, hogy az mit jelent. Oké? Ez így működik Istennel is. Tehát leleplez, megismered, de aztán újra még többet leleplez önmagáról, és még mélyebben megismered őt. Tudod, kicsit hasonló, mint a házasságát. Megtérsz, és tehát nincs is, a talpad nincs is a földön, mikor megtérsz. Tehát 5-10 centivel fölötte jársz, lebegsz igazából, az ilyen furcsa mozgások a megtért emberek, frissen megtért, szép új biblia, érted, még csak hozzá sincs, cséres, új lenyomat sincs rajta. Az élet kemény, de tudom, hogy Jézus velem van mindig. Ugye, tehát, édes, hogy nem vagyok egyedül sose. Pár évvel később kopottabb a Biblia, egy-két könyvjelző lóg belőle. Az élet kemény. De tudom, hogy nem vagyok egyedül. 10 év múlva, vagy 15 év múlva rongyos a Bibliád, szénnél olvastad, bújtad, kerested az élet nagy kérdéseid benne, mert tele voltál kérdése, élethelyzeted, de az életed már teljesebb, mint valaha. És képes vagy azt mondani, hogy az élet az kemény. Az élet tényleg kemény, de tudom, hogy nem vagyok egyedül. Hogy nem fog elhagyni. Soha. Hogy hűséges lesz. Mindig. Megújul az ő kegyelme. Minden reggel. Erőt ad. Minden lépésemben. Minden helyzetben megvolt a kegyelmem arra, hogy fussak tovább, hogy tudjak még egy lépést tenni az ő erejével. És ő iszonyat türelmes velem. Isten szelleme lakik én bennem. És igen, ehhez idő kell, hogy ezt el tudsz meggyőződéssel mondani. Ez a folyamatos leleplezés. És ezt teszi Isten szelleme, hogy mi olvassuk a Bibliát például, de ő világosítja meg számunkra, amit olvasunk. Ő világosítja meg a dolgokat, ő hívja fel a figyelmünket dolgokra. Ugye lehet, hogy ahogy olvasjuk itt a fejezeteket napról napra, mindenkinek valami más világosít meg. Életre hívja azt, amit olvasol, személyessé teszi, mert ő ezt teszi. Tehát leleplezi önmagát. És nem csak ilyen pillanatokban, hogy mint egy Isten tisztelet a gyüliben. Dehogy. De minden egyes nap, minden egyes pillanatban meg tudja ezt tenni. És ezt hívjuk Isten jelenlétenek. De ez nem azt jelenti, hogy te ne legyél elégedett az életeddel, hogy 5 percenként nem élsz meg egy ilyen flash élményt. Jó? Tehát nem is erről van szó. Tehát ne ezt várd. Hogy 5 percenként így, mint amikor így sokkolóval így feltöltenek. És vigyorogsz. Nem, azért nem. Na, de mikor nehéz dolgokon mész keresztül, és a bizonyságod az, hogy ez tényleg valós, ez tényleg Isten jelen van, tényleg Isten minden értelme felülmúló békességet ad helyzetekbe. Tehát nincs értelme az adott helyzetnek, de ott van. Oké? És ezt hívjuk Isten jelenlétének. Ezt hívjuk Isten jelenlétének, hogy ott van minden egyes nap, minden pillanatban. És teszi ezt minden nap. Mintha iskolába járnánk minden nap. Olyan ez. De tudom, hogy itt most néhányaknak gyomorgörcsük lett, hogy minden nap iskolába jár. Akkor nem balagok el 8. után meg érettségét. Továbbra is iskolába kell, ez másmilyen. Ja. De ő a természeten keresztül is leleplezi azt, hogy milyen. Van, aki ott tudja legjobban felfedezni. Ugye, Évi? A természeten keresztül. Ja. Tehát leleplezi nem csak önmagát, hanem leleplezi az útjait is. Mert ugye tudod, hogy az ő útjai nem olyanok, mint a tiéd. Másképp rakja össze az úti tervet, mint ahogy te. Nem a legrövidebb, legegyszerűbb, leggyorsabb. ugye, ahogy általában minden navigáció keres. Mi így csinálnánk, és nem is értjük. Néha tanácsot adunk az Úrnak, hogy valahogy így kéne, mert sokkal praktikusabb lenne az élet. Több időm jutna szolgálatra is, Uram. Ugye, tehát, de nem, az övé magasabb, az ő útjai magasabbak. Azok az utak, amik annyira logikusak és olyan természetesek voltak eddig, tudod, most van egy új ösvény számomra, amit de ez, az új ösvényen való járás, az úgy kell döntenem, hogy én azon akarok járni. Tetszik Galácia 5-ben, ahogy lefesti ezt a két utat. A test és a szellem útja. Galácia 5, a 16. vers, és ezt most el fogjuk olvasni, ez nagyon érdekes. Azt mondja, éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint. Tehát ez az egyik út. A Szent Szellem irányítása szerint élni. Ez egyik út. És akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Tehát ez nem az, hogy hú, testben vagyok, szellemben kéne élnem, hanem ez a kettő, ez párhuzamosan van egymással, együtt. Két, tehát nem így sétálsz egyébként, hanem vagy egyik, vagy másik. Oké? Tehát, ha az egyik, akkor másik nem. Tehát elég hülyén néz ki, amikor valaki. És így van ez. Azt mondja, tehát, ha a Szent Szellem állandó irányítása szerint élsz, akkor a régi ember természet kívánságát nem fogjátok teljesíteni. Tehát tulajdonképpen az életünkben folyamatosan jelen van mind a kettő. Ez nem olyan, hogy egyszer majd vége lesz. És én úgy megszentülök, gyerekek, úgy olyan szent leszek, hogy halljak meg, úgy megjöttem. Nem. Ez bármelyik pillanatban be tudja rúgni bármelyik az ajtót. Két, tehát ez a vesztem lengő ajtó, hogy psss. Aztán visszacsap. Ha nem mész tovább, akkor visszacsap, és nem jutottál be. Na, mert amire a régi természetünk törekszik, az ellentétes ezzel, amit a Szent Szellem akar. E kettő tehát ellenség egymásnak. Ebből következik, hogyha a Szent Szellem szerint éltek, akkor nem azt fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok. Ha engeditek, hogy a Szent Szellem vezessen benneteket, akkor nem vagytok a Mózes törvényének uralma alatt. Nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak. Paráznaság, erkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, veszekedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vadmulatozás, és ezekhez hasonlók. Figyelmeztetlek benneteket, hogy ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten királyságát. A Szent Szellem pedig, tehát van egy másik út, oké, tehát van az egyik út, a régi természet, és van a másik út. Ezeket teremti meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélni. Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették a régi természetüket. Annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért éljünk is a Szent Szellem vezetését követve. Tehát, ha lenne olyan állapot, hogy ez teljesen megszűnik, a régi, akkor nem bátorítani arra, hogy éljük a Szent Szellem által vezetőt. Tehát, hogy mindig van, mindig megvan a lehetőség. Na, tehát két út van, és kérlek, hogy halld meg, amit mondok. Tehát lehet, hogy út közben elhagytad az utat, és azt mondtad, hogy az én utam jobb. Oké? És aztán újra összetörtél. Az utad hatására. Vagy újra megcsalva érzed magad, vagy újra becsapva érzed magad. Csak azt akarom mondani, hogy a Szent Szellem nem adja fel veled kapcsolatosan. Ő ott van veled, ő a barátod, ő sosem adja fel. És ő szólni fog hozzád. Lehet, hogy fogtad és kizártad az ő hangját az életedből, de nyisd meg újra. Oké, egy magasabb utat akar neked mutatni, a jobb utat. Meg akar téged változtatni belülről, kifelé. Figyelj, Mindannyian hibázunk. Mindannyian elszúrjuk, de érdekes, hogy olyan hirtelen meg tudnak változni dolgok. Tehát, hogy ahogy beszélek például, lehet, hogy hirtelen így nem érzed, hogy az vagy, ahogy beszéltél előtte. Tehát nekem például olyan volt a bulizással, hogy megtértem, és még 3 hétig mentem a haverokkal a diszkóba, meg buliba, és egyszerűen olyan kényelmetlen, a buli volt a lételemem, persze alkohollal párosítva, és egyszerűen nem voltam a helyemen. Tehát ez annyira, de nem mindenkinél van így, de nálam valószínű Isten tudta, hogy ez egy fontos jel vagy bizonyság, ami számomra fontos, hogy ezt megtapasztaljam. Hogy ő kicserélt valamit. Oké, tehát meg tudnak hirtelen is változni dolgok, de nem mindig van ez így, hogy hirtelen így megváltoznak. De lehet, hogy tudod, hirtelen meg tud változni az is, hogy ahogy beszélsz például. Vagy érzed, hogy az a társaság, az már neked nem jó, akikkel együtt voltál. Vagy. És valami nem klappol, és úgy érzed. Mert a Szent Szellem elkezd akár vágyakat is megváltoztatni, és amikor azok a dolgok, amik körülötted vannak, azokkal vágyakat töltöttél be, vagy emberek, vagy kapcsolatok, amikikkel vágyakat töltöttél be, de a Szent Szellem új vágyakat ad, azok nem fogják betölteni, és ezért lesz ez a diszonancia. Ez az ütközés. És persze azok az emberek fontosak, csak meg fog változni a szemüveged. Mert azt fogod látni, hogy nekik is szükségük van Jézusra. És ők is elveszettek róla, hogy te is elveszett voltál. És Isten szereti őket. És akkor már nem azért vagy velük, hogy a vágyadat betöltsd általuk, hanem azért vagy velük, hogy szeresd őket. Na, de meg tud változni a motivációm is belül. Az életem különböző dolgaimban, vagy az egész életemben. Tehát lehet, hogy folyton az volt, a csúcsra törni, törtetni előre, csörtetni, mint a rinocérusz a szavannán, eltaposni bárkit a csúcsért, és, de Isten elkezdi változtatni a motivációmat. Szent Szellem belenyúl. És ez a Szent Szellemnek az ereje. Megadja az erőt. Hogy azzal válj, akinek Isten leleplezte magát számodra. Hogy ki vagy te, ő benne. És figyelj, ha megnyitod a szíved ma neki, akkor mindegy, milyen messze vagy tőle. Ő ki fogja egyenesíteni a dolgokat. Már úgy értem, hogy a múltadat kiegyenesíti. Mert Isten szelleme felhatalmaz, Isten szelleme erőt ad, és Isten szelleme leleplezi az ő dicsőségét neked. Benned. És aztán rajtad keresztül. És az utolsó, amivel landol a gép, az üzenet repülőgépe landolni fog, az, hogy a szellem egyesít minket. Egyesít. Ha megnézed Jézus szívét, világossá válik, hogy mi a legfontosabb számára. Mielőtt meghalt, az utolsó imája a tanítványokkal az atyához, ez le van írva. Tudjuk olvasni. Ez a főpapi imája? Úgy hívják, igen, főpapi imája. Figyelj, te miről beszélnél az atyával, ha tudnád, hogy most el kell menned? Ugye ez utolsó, és menned kell. Valószínű, amiről beszélnél előtte, az elmenetel előtt, az nagyon fontos számodra. Úgyhogy mi volt Jézusnak a legfontosabb? János 17, és ezt elolvassuk. 20-tól a 23. versig. Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. Oké? Figyelj, ez... Kiről beszél itt? Nem. Rólad. Rólad. Meg rólam. Rólunk. Tehát azt mondja, hogy nem csak őért imádkozom, akik itt vannak velem, hanem azokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni. Tehát azok, akik az ő szavukra, tehát figyelj, az ő szavukra hinni fognak. Vagyis mi miattuk hallhattuk Jézus üzenetét, nem miattuk, mert ők szóltak. Ők tanúskodtak. Te meg hallottad. Jó, nem egyenesen Pétertől, vagy Jánostól, volt 2000 év áttét, de hallottuk. Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mi bennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél el engem. Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. Én bennük élek, és te, atyám, én bennem, és ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán, tehát az egység láttán majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem. És őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem. Tehát látod a mintát? Jézus kiáltása az az, hogy te meg én egyek legyünk. Hogy egyesüljünk Isten szelleme által. Hogy ne össze-vissza fussunk a pályán, hanem karöltve. De Isten szeretet. És tehát látod itt azt, hogy őket is ugyanúgy szereted, ahogy engem. Tehát itt is ebben szeretetről beszél. Tehát, ahogy az előző üzenet sorozatban is. Ha mindent lecsupaszítunk, nem marad más, csak a szeretet. Oké? Tehát hihetetlen. És az az Isten akarata, hogy az ő szelleme le legyen leplezve a világban. Hogyan? Az egymás szeretete által. És ezt csak Isten szelleme tudja megadni. Csak Isten szelleme tudja lehetővé tenni azt, hogy úgy szeressük a világot, ahogy ő szereti a világot. Feltétel nélkül. Úgyhogy a Biblia azt mondja, hogy öltözzétek fel a szeretetet. Ez Kolossé 3.14-ben, mindjárt csak elolvasom nektek. Hogyan öltözzük fel a szeretetet? A beszédünkkel, a tetteinkkel, a szavainkkal, a motivációinkkal. Kolossé 3.14 azt mondja, legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Megkérdezed, de Balú? Hogy csináljuk a gyülekezetet? Mindazok után. Még így történtek velünk. Már csak az, hogy a pandémia után vagyunk. Tehát azért ez is megtépázta az embereket. Visszáfúzódtak. De az, hogy a sajátjaink löktek ki maguk közül, az sem volt könnyű. Ugye? És mégis itt kell maradnunk, mert nincs más helyünk. Mert feláldoztuk azt a helyet, hogy ide jöjjünk szeretni őket. És ők kilöktek. Tudod, hogy csináljuk ezt? Akkor. Hogy lehet ezt csinálni? De hogy figyelj, nem kell, hogy minden forrásunk meglegyen. Tényleg nem kell. Csak fel kell öltözzük mindannyian egyénileg a szeretetet. És ez az egyetlen erő, amire szükségünk van ahhoz, hogy Isten dicsősége láthatóvá legyen. Isten szelleme által felöltözni a szeretetet. Hogyan teremtesz meg egy új kultúrát otthon? Ha nincs meg az, amire szükséged van. felöltözöd a szeretetet. És nézd, nézd, a saját szemeiddel fogod látni, hogy a káoszból lesz egy kis otthon. Egy otthon lesz. A káosz átalakul békességgé. És nem amiatt a bizonyos tabletta miatt. Hogyan gyógyítom meg a házasságom összetört részeit? Hogyan? Úgyhogy felöltözöm a szeretetet. Megbocsátás, remény, öröm. És meglátod a szeretet hatására, az egység vissza tud térni a kapcsolatba. Figyeljetek, az egyetlen reményünk a szeretet. Az Istennek a szeretete. Figyelj, csinálhatjuk a csoda dolgokat, amiket akarunk. Láthatunk csodákat. Ki lehet állni, hogy kinek nem fáj már semmije, meg mit tudom én, és akkor ez a bizonyságunk, hogy mink nem fáj már, mert amúgy fájt, meg mi van. De szeretet nélkül egy lukas garast nem ér az egész. Egy lukas garast nem ér. Üres. Az egység nem azt jelenti, hogy uniformitás van. Hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk, mindannyian ugyanazt mondjuk, és ugyanúgy nézünk ki, és mintha tök más a hangja, de mintha ugyanaz beszélne. Nem. Nem. Az egység azt jelenti, hogy egy irányba haladunk. Sokféleképpen.
Halleluja!
Így van. Te futsz a te pályádon, én az én pályámon, amit Isten elém rakott. És azzal a képességgel, amit én kaptam tőle. De egy irányba megyünk. És tudjuk, hogy a menny ez meg ott van a mögöttünk, és tartja a frontot. Isten tartja a hátunkat. Isten szelleme bennünk van. És tudjuk azt, hogy miközben futunk, az örökké valóság pedig vár ránk. És ez az egység. És erre teremtette Isten a gyülekezetet. Úgyhogy Isten szelleme az, aki a fókuszban tudja tartani számunkra a legfontosabb dolgokat. Mert igen, meg fogunk botlani. Meg fogunk botlani a keserűségben, meg fogunk botlani a csalódottságban, meg fogunk botlani az elerőtlenedésben, meg fogunk botlani a pletykálásban, meg fogunk botlani a meg nem bocsátásban, a kontrollban, meg fogunk botlani a manipulációban. Egy csomó mindenben meg fogunk botlani. De amikor a szellem által vagyunk vezetve, akkor a szeretetünk az át tudja hatni az egész légkört körülöttünk. És a világ ezt észre fogja venni. És ezt fogja észrevenni. És az imám az, hogy ez a szeretet köztünk, ez a szeretet prédikáljon. Olyan erősen prédikáljon ez a szeretet, hogy nem tudom. Bejönnek közénk olyan emberek, akik nem hívők, és az mondják, hogy nem értettem az üzenetet, de valami visszautasíthatatlan üzenetet mégis kaptam. Mert szeretnek. És erre csak Isten szellemi képes. Hogy egy mezei pillanatot egy mennyei pillanattá tegyen. Mondjuk egy rokonod számára. Mondjuk egy barátod számára. Mondjuk egy osztálytársad számára. Vagy egy munkatársad számára. Vagy a szomszédod számára. Egy mezei mennyei legyen. Úgyhogy az abcsár sorozatnak valójában az apostolok cselekedetei igazából a Szent Szellem cselekedetei. Nem az apostoloké. Mert nincs erő és hatalom Isten szelleme nélkül. Nincs kijelentés Isten szelleme nélkül. Nincs egység Isten szelleme nélkül. És beleugorhatunk a dolgokba, hogy mondván, hogy majd mi csinálni fogjuk, ahogy az apostolok cselekedeteiben, ahogy az első századi hívők, majd úgy fogjuk csinálni. De ez mindig úgy kezdődik, hogy először nyitottak vagyunk, és figyelmesek Isten szellemére. vezetve és felhatalmazva akarunk lenni a Szent Szellem által. Oké? És ez Isten terve. Nem csak az én életemben, hanem a tiédre is. Sőt, nem csak vasárnap, 10-től délig, hanem minden nap. Az életed minden szakaszában. Csinálhatjuk a Szent Szellem nélkül, de ha alávetjük magunkat neki teljesen, akkor látni fogjuk, ahogy apostolok cselekedetei megtörténik a 21. században is. És most nem arról beszélek, hogy a számok olyanok lesznek. Ha Isten akarja, lehetnek. De az, hogy látni fogjuk és tapasztalni fogjuk Isten szellemének a munkáját még erősebben. Mert Istennek a szelleme, Isten szellemének a békessége az vár ránk. Az ő öröme vár ránk. Lehet, irányra van szükséged, és van irány a Szent Szellem által az életedben. Van irány. Csak hallgass ő rá. Úgyhogy most jön az utolsó dal, és tegyük fel a kérdést a Szent Szellemnek, hogy mi az, amit te szólni akarsz hozzám ma ebből. Mi az a legfontosabb dolog, akár érd is le, ha valami jön. És venni fogjuk az úrvacsorát is. Az úrvacsora az azoknak van, akik már Jézus Krisztusra bízták az életüket. Az úrvacsorán megemlékezünk arról, hogy Jézus két eleme van, a kenyér, ami csak egy darabkája a nagy kenyérnek. Ez az a terészed Jézus Krisztus testéből. De egy összetört kenyér is, mert Jézus testét össze kellett törni, ahhoz, hogy nekünk üdvösségünk legyen, és örök életünk. Aztán ott van a szőlőnek a leve, ami préselés által, erjedés által, ez annak idején ez bor volt, alkoholos bor, nem lehetett más. Írtak könyvet arról, hogy miért nem alkoholos ez a bor. Képtelenség, hogy egy bor ne alkoholos legyen, tehát ez alkoholos volt. Kellett az erjedés bele, még minden, az erjedés is a halálnak a gyümölcse, a bor. Tehát ott van a szőlő útja onnan, hogy elvetik a magot, végig halál kíséri a szőlőt ahhoz, hogy utána egy jó bor legyen. Eleve magként meg kell halnia. Aztán gyümölcsként megterem, és ott is meg kell halni, mert le kell szakítani. Utána össze lesz törve, préselve, ott is meg kell halnia. Utána szunnyad, pihentetve van, és ott is az eredés, ez a halál. Tehát folyamatosan ott van a halál. Tehát meg kell halnia. És ezt kellett Jézusnak, értünk, meghalni. Hogy nekünk életünk lehessen. Hogy mi megkaphassuk azt az életet, ami az övé. Szóval, ezt fejezi ki a kenyér és a szőlőnek a leve. És hát azért vegye az, aki már Jézusra bízta az életét, mert ő az, aki erre újra meg újra hálával a szívében emlékszik meg. Amúgy nem ér semmit. De ha most az életedben először venni akarod, akkor olyan. Tényleg, csak tedd meg. Hogyha Jézusra akarod most bízni az életedet, akkor tedd meg. Örök életet akar adni, a Szent Szellem erejét neked akarja adni, irányt akar adni, életet, egy új, megújult belsőt, amit nem fogsz tudni te magadtól elérni soha. Ezt ajándékba kapod, ha elfogadod. És hogyha elismered, hogy te erre képtelen vagy, mert bűnös ember vagy. Úgyhogy ha ezt a döntést most meghozod a szívedbe, és meg akarod hozni, akkor válted most először velünk az úrvacsorát. Ja. Úgyhogy imádkozzunk, jó? És aztán jöhet a dal, és kihozzák majd nekünk a szőlőlevet is, meg a kenyeret is. Jézus, annyira hálás a szívünk ezért az új életért. Köszönjük, hogy megmentettél, megváltottál bennünket. Elveszettek voltunk, de nagyon halálban, elválasztva te tőled, képtelenek bármire is. És köszönjük azt, hogy te a nagy irgalmasságodba, kenyelmedbe, szeretetedbe, ami feltétel nélküli, te odaadtad az életedet nekünk. Úgyhogy itt vagyunk, Urunk, és az életünk a tiéd. Kérünk, hogy nyújj bele továbbra is. Szeretnénk ezt engedni számodra, hogy belenyúlj és formálj minket. Szeretnénk rád figyelni. Szeretnénk még jobban megismerni téged. Akarunk haladni ebben a folyamatos leleplezésben. Hogy egyre jobban megismerjünk téged és a te utaid leleplezését. Köszönjük, köszönjük. Formáld köztünk az egységet, formáld, Urunk, Szegeden is, a gyülekezetek között az egységet. Minden gyülekezet között az egységet, Urunk. Tényleg minden gyülekezet között az egységet. És szeretnénk azt, hogy tényleg emberek Szegeden, vagy az ország más részében, vagy a határon túl is megláthassák rajtunk a te életedet, és ez tanúság legyen számukra te rólad. Köszönjük, ez elképesztően szükségünk van a te szellemed munkájára, atyánk. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk. Amen.